Köszöntöm ezeket, szervusztok! Elvégben bármely pillanatban beszállhat, vagy megérkezhet Magyarország légterébe Xi Jinping, kínai elnök. Ugye európai utazásának utolsó állomásához érkezik majd Magyarországra. Az előzetes várakozások alapján számos kínai-magyar együttműködés, gazdasági projekt bejelentését várhatjuk a következő két napban, hogy pontosan mivel készül a kínai elnök, remélhetőleg ez ki fog derülni. Ha bármilyen értesülésünk lesz, akkor természetesen beszámolunk róla, és igyekszünk elemezni is. A mai adásunkban alapvetően arra vállalkozunk, hogy egy átfogó képet mutatunk a kortárs Kínáról, illetve arról, hogy konkrétan kicsoda Xi Jinping elnök, illetve arról, hogy mi lehet az oka azoknak a geopolitikai mozgásoknak, amelyeknek Magyarország most valamiért kiemelt célpontjává vált. Azonnal kezdünk, itt vannak már meghívott szakértőink, de mielőtt belekezdenénk a mai műsorunkba, egy rövid összeállítással készültünk arról, hogy a tavalyi adó 1%-okból mi mindent tudtunk megvalósítani idén, és hogy éppen ezért kérjük benneteket arra, hogy ebben az évben is adjátok nekünk az adótok 1%-át, hogy még több dolgot tudjuk megvalósítani a jövő év folyamán. Tehát ez az összeállítás következik most, utána pedig a meghívott vendégeink. Támogat idén is az adót 1%-ával a Partizánt. Tavaly 21.122-en utaltátok át nekünk a személyi jövedelem adótok 1%-át, és ebből számos projektet tudtunk elindítani.
Sokkal több időnk és lehetőségünk lett elmélyült oknyomozó anyagokat készíteni, így egyre több korrupciós ügyet tudtunk nektek bemutatni.
Sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek!
Újraindul a reggeli műsorunk, úgyhogy májustól ismét együtt indíthatjuk a reggeleket. Ráadásul idén a Monoszkóp terepmunkával több vidéki településre és még Erdélybe is eljutottunk.
Elindult a péntek reggel a Partizán hírháttérszolgáltatása. Benne minden héten egy
animációval, rövid videóval, podcasttal és egy alapos hírlevéllel.
Pozsonyból élőben közvetítettük a szlovák választást, a lengyel ellenzék sikereiről is beszámoltunk, és innen Brüsszelből következik az európai csúcs értekezletek izgalmas fordulatait.
Egy egész podcast birodalmat hoztunk létre, és már 18 különböző műsorból válogathatsz hétről hétre a Partizán Podcast csatornán.
A belvárosba költözött a Partizán Filmklub.
A vetítések után a nézőkkel beszéljük át a bemutatott filmeket.
Sikerült továbbfejlesztenünk a vétót, így sok helyet tudtunk eljutni, ahol élőben meg tudtuk beszélni, hogy mi is kell az 50% plusz egyhez.
És sikerült elindítanunk az országjáró turnénkat, így idén tavasszal Budapesten kívül is számtalan helyszínen találkozhattatok velünk. Ha szeretnéd támogatni a további törekvéseinket, akkor kérlek, hogy add nekünk az adó 1%-át. Ciao! És megkezdjük adásunkat. Itt van vár velem a stúdióban Matura Tamás, kínaszakértő, szervusz.
Szervusz.
Illetve Sors Kinga, politológus, ideológiai kutató, szervusz. Szervusz. Kezdjük a legevidensebb kérdéssel. Igazából mi a jelentősége Kína szempontjából az olyan kisállamoknak, mint amilyen Magyarország vagy Szerbia? Mert azt nyilván lehet érteni, hogy egy európai látogatás során mit keres a francia elnök mellett a kínai pártfőtitkár. Magyarországra vagy Szerbiára szerintetek miért jön? Elsőként Tamás.
Nézzük a tágabb kontextus. Ugye azt látjuk, hogy a kínai gazdaság óriási problémákkal küzd. Erre azt a megoldást próbálják most a kínai elvtársak kifundálni, hogy elkezdik újra az exportjukat növelni. Hova lehet eladni az exportot? Lehetne az Egyesült Államokba és az Európai Unióba. Az Egyesült Államok láthatóan bezárkózik. Így marad Európa, amely szintén kacérkodik ezzel a gondolattal, különösen az elektromos autók terén. Tehát mit kell tenni? El kell jönni Európába 5 év után először, és meg kell látogatni azokat az államokat, ahol lehet valamiféle változást elérni. Ugye Franciaországban egyrészt ugye tavaly volt Macron Pekingbe, tehát viszonozni kellett ezt a látogatást, másrészt Franciaország az az ország, amelyik ugye az európai stratégiai autonómia mellett a leginkább kiáll, plusz egyébként az autógyártás terén kevésbé érintett, mint Németország. Elsősorban agráripari termékeket exportál Kínába, hajlandóbb lehet Kínával kedveskedni. El kell jönni Magyarországra, amelyik viszont gyakorlatilag az egyetlen olyan uniós tagállam ma már, amelyik egy nyíltan Kína-barát külpolitikát folytat, a későbbiekben majd nyilván beszélünk arról, hogy miért, és egyébként 75. évfordulóját ünnepeljük a két oldalú kapcsolatoknak, és Kína vált az egyik legnagyobb befektetővé Magyarországon, tehát gazdasági szempontból is nagy jelentősége lett. Szerbia egy picit kakuktojás, hiszen az Európai Uniónak nem tagállama, viszont Kína leglelkesebb barátja az egész európai kontinensen, az egyetlen olyan ország talán a környékünkön, ahol a lakosság, a média is kifejezetten Kína, és egyébként orosz párti. Nagy jelentősége van annak, hogy éppen a NATO bombázás 25. évfordulóján szállt le Xi Jinping a városban.
Kinga, azt is kérdezem tőled, hogy a választatban kérek tér ki arra, hogy ugye a Magyar Nemzetben megjelent elvileg egy véleménycikke az elnöknek. Ebből mit lehetett igazából kiolvasni azon kívül, hogy hát feltétlenül ez kötelező eleme egy ilyen típusú látogatásnak? Tehát a PR értékén túlmenően el lehet mondani róla bármit is.
Szerintem az egész látogatás egy ilyen sormintát mutat, tehát kell egy nyugat-európai ország egy megfelelő európai látogatás esetén, kell egy Európai Uniós tagállam Kelet-Európából, és adott esetben egy olyan ország, ami szintén Európához tartozik, de nincs az Európai Unióban. Szóval ez egy ilyen jó sorminta. Nagyon érdekes volt ez a levél, hogy ezt a népnek címezte, levél a magyar népnek.
Hát ahhoz képest megfelelő formátumot találta, nem tudom, hírva, hogy találta meg a Magyar Nemzetben ennek a levélnek.
Hasonlót publikált egyébként a francia sajtóban is, és a szerb sajtóban is. Az nagyon érdekes, én a szerb levelet olvastam, angol nyelven is rögtön publikálták ezt a propaganda sajtó, ugye a CGTN-en például rögtön lehetett olvasni, és ugyanazokat a blokkokat használták ezekben a levelekben majdnem minden esetben, tehát ez a barátság mint központi elem, illetve hát ez, hogy egy kínai mondás azt tartja a barátságról, hogy, és akkor hozzá párosítunk egy magyar, illetve egy szerv közmondást a barátságról, szóval ilyen szempontból látszódik, hogy ez
mi
egy
a tokai ilyen... borral kapcsolatos megfejtéseit kaptuk, ha jól értem.
Olyan, mint a tokai azt, hogy megmondta a magyar barátság. Egyébként borzalmas a fordítás sajnos, ezt kell mondjam. Tehát ugye
a magyar fordítás?
A magyar fordítás, így van ebbe a cím az, hogy a magyar-kínai kapcsolatok az arany-vízi úton, vagy valami ilyesmi. Ugye ez az angol verzióban Golden Voyage, ami nem teljesen vízi utat jelent, tehát eléggé furcsa, hogy jön ide a víz kérdése, de ez már más tészta. Alapvetően azok a panelek jelennek meg ebben a levélben, vagy ebben az írásban, amik hát otthonosak a kínai elnök diskurzusában, illetve hát a pártnak a sajátos nyelvezetében. Tehát ugyanazok az egyövezet együtt ról szóló írás, a kínai modernizációról szóló írás, hogyan működnek együtt az országok, és hogyan próbálnak együtt elmozdulni a kínai alternatíva irányába, az együttműködés, a béke, ugye a win-win kapcsolatok, stb. Tehát ezek mind megjelennek ebben a levélben, szóval egy ilyen most közhelygyűjtemény ideológiai szempontból ez az írás.
Tamás, tágítsuk egy kicsit a perspektívánkat. Ugye mi az, amit el lehet mondani a kínai kormányzás gyakorlatáról és karakteréről? Ugye nagyjából az a kép élet szerintem a szélesebb nyilvánosság fejében Magyarországon, hogy hát erőteljesen centralizált egyszemély vezetéssel zajlik a kormányzás. Ez mennyiben fedi a valóságot?
Kínának két arca van. Nagyon sokszor szoktuk azt mondani, hogy bár ez egy unitárius állam, valójában egy de facto föderáció. Ugye Kínának van egyébként egy több ezer kilométeres kiterjedése, vannak ilyen régi mondások, hogy az ég magas a császár, messze van. Tehát, hogy ami Szecsuánban történik, ami Shandongban történik, azért egy picit más, mint Pekingben. Ugyanakkor az elmúlt években, különösen Xi Jinping hatalomra kerülése óta egy nagyon erős centralizációt hajtottak végre, átalakították a hadsereg szervezetét, átalakították a gazdaságirányítás szervezetét, és különösen átalakították a belbiztonsági szerveknek a felügyeletét. Mind ugye Xi Jinping hatalma alá került elég szorosan, úgyhogy az a centralizáció nagyon felerősödött az elmúlt években, és ez kifejezetten az elnök pártfőtitkár kezében összpontosul.
És az ideológiájáról mit lehet elmondani? Egyáltalán van ennek ilyen értelmevet ideológiája, hogy azt a 20. századi, nem tudom én, ideológiák kapcsán mondjuk így megszoktuk. Tehát ugye azt lehet mondani, hogy ez igazából egy kapitalista állam, de mégiscsak szocialistának mutatja saját magát. Ez mennyiben fedi a valóságot?
Az ideológiának, a klasszikus értelemben vett ideológiáknak is, így például a nacionalizmusnak központi jelentősége van a párt munkájában és a párt fönnmaradásában. Szóval azt mondanám, hogy legitimációs funkciója van az ideológiának, méghozzá eléggé erős. Szóval van ez a közmegegyezés, vagy hát a párt legitimációja tulajdonképpen a teljesítményére vezethető vissza, de valójában ez azért kevés. Ez azért kevés a 21. században, amikor el kell magyarázni az embereknek azt, hogy miért nincsen változás. Én azt mondanám, hogy a kínai sajátosságú szocializmus, vagy magyarul kínai színezetű szocializmusként is szoktak rá hivatkozni. Ez egy nagyon fontos társadalmi funkciót betöltő társadalmi, gazdasági és politikai eszmerendszer, mondjuk így, amely egyébként eléggé szelektíven válogat a marxista-leninista hagyományból, vagy a klasszikus hagyományból, illetve a Mao eszméiből, és ezt kavarja a hagyományos kínai kultúra különböző elemeivel. Nem annyira a tágan értett kínai nép a célközönsége ennek az ideológiának, hanem a párttagok. Tehát ugye ilyen módon működik az ideológia, hogy a párt egységét próbálja meg szolgálni, illetve hát azért ne felejtsük el, hogy az előléptetések szempontjából is fontos, hogy valaki ismerje Xi Jinping eszméjét a kínai sajátosságú szocializmus új korszakáról.
Ez a legitimációs funkció érdekelne még egy körben, tehát hogy egy 2021-es beszédében az elnök arra utalt, hogy mi kifejezetten kerülni kell a jólétieskedést, így utalt erre, nevezetesen azt, hogy bármilyen szempontból is, tehát hogy ezt úgy azonosította be, hogyha túlságosan jólétivé válna az állam, az újraelosztás növekedne, akkor egész egyszerűen az lustasághoz vezetne a nép szélesebb köreiben. Ez mennyiben mond ellent azzal a legitimációs funkció, amit az előbbiekben beazonosítottál a szocialista karakterre való hivatkozásban?
Semennyire, mert ugye ez a középosztályról szól. Ez a megjegyzés, vagy szólt ez a megjegyzés. Xi Jinping nagyon-nagyon sok energiát, és a Xi Jinping kormánya mondjuk így, meg a pártvezetés nagyon sok energiát fektet abba, hogy felszámolja a szegénységet. Tehát Kínában a szociális kérdések azok nem ott kezdődnek, mint egy európai államban, hanem ott kezdődnek, hogy mi van vidéken. És akkor a Xi Jinping az egyik legnagyobb ilyen szegénységfelszámoló projektet vezette be a 2010-es évek elején, rögtön miután hatalomra jutott egyébként, folytatva a korábbi elnök pártfőtitkárnak a hagyományát, és egyébként érzékeny ezekre a szociális kérdésekre, de hogy a probléma az alulról történő, vagy az alulról történő, tehát felülről szervezett, alulról történő építkezés, így tudnám összefoglalni, hogy ki kell építeni egy megfelelő szociális ellátórendszert, ami azt jelenti, hogy vidéken is hozzáférnek az emberek az alapvető egészségügyi ellátáshoz, hozzáférnek az iskolához, megfelelő minőségi iskolához, és ez nem volt evidens, hogy ez létezik.
Ehhez két dolgot hozzátennék nagyon gyorsan. Az egyik az, hogy a kínai állampárt legfőbb ideológusa Wang Huning, aki Xi Jinpingnek egy fontos szövetségese. Ő 80-as évek végén elment Amerikába, és utána erről írt egy könyvet, Amerika, Amerika ellen címmel. És ennek a lényege az volt, hogy ő azt tapasztalta, hogy a jólét, a dekadencia, amikor az emberek már nem tudják, hogy mit kezdjenek magukkal, az az ország romlásához vezet. Nekem úgy tűnik, hogy Xi Jinping magáévá tette ezt a gondolatot. Tehát, hogy az, hogy az kínaiak ne éljenek olyan nagyon dekadens életet, mint a nyugat, ebből próbálja az ország fennmaradását elősegíteni. A másik dolog, ami szerintem az ideológiai kutatóknak nagyon érdekes lesz a következő években, hogy valóban a kínai legitimációnak az egyik legfontosabb forrása az a párt gazdasági teljesítménye volt az elmúlt 40 évben. Ez most tűnik el. Tehát a kínai gazdaság megtorpanásával nagyon érdekes lesz azt nézni majd, hogy a párt milyen új legitimációs forrás talál, ha már azt nem mondhatja, hogy továbbra is 10%-kal növekszünk, mert nem növekszenek.
A nyugati médiában van egy olyan kép Xi-ről, hogy Mao óta a legnagyobb hatalmú vezetője Kínának, és éppen ezért kérdeznélek téged, hogy mennyit tudhatunk valójában arról, hogy miben hisz, és még inkább mennyit tudhatunk arról, hogy milyen vezetői módszertanokat követ, mik azok a szempontok, amikre igazából fölírnád esetleg a nézőink figyelmét, hogyha árnyaltabban szeretnék látni az ő vezetői karakterét.
Két dolog, az egyik az, hogy a kínai belpolitika az mindig is egy fekete doboz volt a külső szemlélő számára, nem csak nekem, de még a CIA-nak is. A másik dolog pedig az, hogy Xi Jinping ilyen szempontból szerintem a tipikus autoriter vezetőnek a karakterjegyeit mutatja, aki örökre a hatalomban akar maradni. És aki örökre a hatalomban akar maradni, az általában ugyanazt a logikai láncolatot futja be. Tulajdonképpen, ha le akarnám egyszerűsíteni, én attól tartok, az elmúlt években Xi Jinping putyinizálódásának vagyunk a tanúi.
Ennek mik a legfontosabb jelei?
Az, hogy megszűnik a párton belül és az országon belül például a feedback, tehát a visszacsatolás. Ezt egészen konkrétan tudjuk, hogy 5-6 évvel ezelőtt megszüntették a kínai hatóságok, és akár még a tudományos kutatóintézetek is azt, hogy megkérdezzék a külföldiektől, hogy mi a kritikus szemléletük. Tudjuk kínai kollégáktól, hogy ez megszűnt az országon belül is, tehát már nem lehet kritikát megfogalmazni. Ebből ugye az jön ki, hogy akár a tudományban, akár a pártban ki az, aki előre jut. Nem az, aki okos, nem az, aki kritikus, hanem az, aki bólogat, és azt mondja, hogy a pártnak mindig igaza van. Tehát elindul egy kontraszelekció ebből a szempontból a párton belül, az államon belül, kialakul egy buborék a vezetés körül, ugye mindenki egyetért, mindig mindenkivel, és ebből nagyon komoly félreértések és miszkalkulációk lehetnek, ahogy ezt látjuk mondjuk Oroszország esetében is, és akkor vigyázó szemünket Tájvánra vessük, de azért még egyelőre nem mennék ilyen messzire.
Most én ezt egy kicsit másképp látom egyébként. Tehát, hogy sokan szokták a Xi Jinpinget Mao-hoz hasonlítani, visszatérünk ezekhez az időkhez, aminek van alapja persze, megjelenik az alkotmányban is, megjelent már Xi Jinping neve, ami egy páratlan fordulat. De én nem gondolom azt, hogy Xi Jinping amellett, hogy a személyes kontrollon keresztül próbálja megerősíteni a hatalmi pozícióját, nem gondolom, hogy itt arra megy ki a játék, hogy talán örökre hatalomra akar maradni. Szerintem, amire itt kimegy a játék, az a párt túlélés. megszűnésre vagy fönnmaradásra. Ugye a kínai politikában ez egy nagyon fontos alapelv, hogy a legnagyobb, legmeghatározóbb prioritás a párt fönnmaradása, a párt mindenek fölött. Okay? Szerintem ez egy nagyon fontos alapelv, az én megértésem szerint, és hogy Xi gyakorlatilag elkezdett nagyon centralizálni annak érdekében, hogy a párt túlélje azt az időszakot, ami tulajdonképpen a 2010-es években bontakozott ki Hu Jintao alatt. Mi történt akkor? 2003-ban kinyitották a párttagságot a vállalkozói réteg számára is, úgyhogy egyszerűen az üzleti élet képviselői beléphettek a pártba. Nyilván ez azt jelenti, hogy a párton belül eléggé komoly érdekkülönbségek kezdtek el létezni, és gyakorlatilag érdekcsoportok jöttek létre.
Ezek képesek érdeményomást gyakorolni a felső vezetésre? Vagy igazából a konfliktusok megrekednek ezen a középvezetői szinten?
A konfliktusok szerintem mindenképpen a központi bizottságban mindenképpen jelen vannak, a politikai bizottságban kevésbé, és ugye ami Xi Jinpingnél látunk, különösen a 20. pártkongresszus után, hogy gyakorlatilag a politikai bizottságba, tehát a politikai bizottság állandó bizottságába a legfőbb 7 ember közé a saját lojális ismerőseit választotta be, akikkel mindenkivel volt korábbi viszony és bizalmi kapcsolat. Na de a többi szinten azért ez nem így van, és ott van lehetőség nyomásgyakorlásra és lobbira, és ezek a különböző frakciók, nevezzük így mondjuk, frakciókba tartozó politikusok próbálkoznak is ezzel.
Ezt esetleg bármivel kiegészítened?
Nem tudjuk, hogy próbálkoznak-e, mert ugye itt még jobban érvényesül az, hogy Kínában a politikai döntéshozatal az, képzeljük el ezeket a szivarfüstös zárt szobákat, nő nincs jelen, ugye ez is egy érdekessége most a legutóbbi politbüró állandó bizottságának, hogy 25-26 éve először nem került be egyetlen egy darab hölgy sem. És azért még egy dolgot hozzátennék, hogy ugye pont a legutóbbi pártkongresszuson a pártalkotmányban két biztosíték került be, hogy ők hívják. Az egyik az, hogy a párthatalmának a megőrzése a legfontosabb dolog, mondjuk ez eddig is világos volt, a másik pedig az, hogy Xi Jinping hatalmának a megőrzése a legfontosabb dolog. Tehát tulajdonképpen összekötötték Xi Jinping fennmaradását, ha úgy tetszik, a párt fennmaradásával, a párt hatalmának a fennmaradásával, és ilyet még nem láttunk korábban.
Azért ez nagyon veszélyes is, tehát, hogy a hatalmi átmenet kérdése azért itt felmerül, hogy hogy lehet majd itt szépen a Xi
Jinping. Hatalmi átmenetről beszélsz, vigyázzunk.
Senki se érölök ki, csak erre gondolok.
5 évente kerül sor a pártkongresszusokra, a legutolsó 2022-ben zajlott le. Mik azok a legfontosabb változások, akár csak hangsúlyeltolódások, amikre érdemes figyelnünk az azóta eltelt időszakban?
Sokkal ambíciózusabb lett a kínai diskurzus, mondjuk így.
Ugye meg előkerül... A diskurzus, a politikai gyakorlat.
Hát és a politikai gyakorlat is ennek megfelelően. Xi Jinping magabiztosságról, önbizalomról beszélt, harci szellemiségről beszélt ebben a beszédben. És egyébként ez a külpolitikában, erről Tamás többet tud mondani, a külpolitikában nagyon erősen meg is jelenik egyébként. Ugye az asszertívebb kiállás külpolitikai szempontból Kínára nagyon jellem. Szóval valószínűleg, mikor az ilyen harcias szellemiségről beszél Xi Jinping, akkor arról van szó, hogy ez egy olyan ígéret, hogy Kína aktívabban, asszertívebben fog kiállni az érdekei, a nemzeti érdekek képviselete mellett.
Így van, tehát a politikai dimenzióban, amit az előbb elmondtam, hogy a párt és Xi Jinping összekötése az megtörtént, a gazdasági dimenzióban azt látjuk, hogy elkezdtek nagyobb hangsúlyt rakni arra, hogy nem mennyiségben, hanem minőségben növekedjünk. Hát ez mindenképpen lehet egy ilyen parasztvakítás arra, hogy már nem tudunk gyorsan növekedni, tehát akkor mi most minőséget növekszünk. És egyébként még újabb hangsúlyt fektettek a környezetvédelemre, ami a kínai embereknek elég fontos. És így van a biztonságiasítása a diskurzusnak. Ez egyébként nem egy fordulat volt 2022-ben, hanem egy folyamatnak egy újabb állomása. Ha megnézzük Xi Jinping beszédeit az elmúlt most már 10-valahány évből, 12-13 évből, akkor folyamatosan nő annak a száma, hogy hányszor beszél biztonságról, és csökken egyébként a gazdaság említésének a száma. Bizonyos elmélkedések szerint az, hogy ő folyamatosan biztonságisítja a közbeszédet, az neki nagyon kapura jön arra, hogy ugye további hatalomkoncentrációt hajtson végre.
2022. novemberében olyan tiltakozásokra került sor a Covid intézkedések ellen, ami szokatlan legalábbis a kínai nyilvánosságban. És a kérdésem hozzád szól elsősorban, Kinga, mit lehet igazából elmondani arról, hogy a kínai kormányzat mennyire responszív az ilyen alulról jövő kezdeményezésekre? Tehát, hogy itt ténylegesen ez a néhány ezer ember, aki megjelent az utcákon, akkora hatást tudott kiváltani, hogy emiatt vezették ki az intézkedéseknek a jelentős részét is mutattak hátra arcot, vagy ennek a nemzetközi megítélése volt esetleg nagyobb hatással a kínai vezetésre. Szóval hogyan lehet ezt leírni igazából?
Hát valószínűleg is, de azért az fontos dolog, hogy ez a kínai nyilvánosságban nem jelent meg. hivatalos kínai nyilvánosságban. De nyilvánvaló, hogy az államilag felügyelt média erről egy szót nem szólt, hogy mi történik 2022 végén.
És ennek ellenére mégis beszéltünk belső nyomásgyakorlásról?
Azért beszéltünk belső nyomásgyakorlásról, mert a kínai kommunista párt nagyon érzékeny a társadalmi hangulat változására, és ha bármilyen dolog történik, különösen tömegmozgalom, tehát hogy 15 embernél többen kezdenek el mozgolódni, akkor meg még inkább érzékenyek, és azonnali választ szoktak általában produkálni, és az azonnali választ, ez persze nyilván jelenteti azt, hogy kiküldjük a rendőröket, és akkor ők oszlatnak, de jelenti azt is, hogy valamiféle engedményeket teszünk, hogyha azok mögött a társadalmi követelések között, vagy a megfogalmazott követelések között van valami ráció. Ez így történt korábban is már, tehát erre számos példát tudnék mondani, hogy bizonyos társadalmi mozgalmak érnek el változást. Mi a stratégia? Általában az, hogy polcra rakják az ügyet. 2003-ban volt egy nagyobb tüntetés sorozat Hongkongban. Egy olyan dolog miatt, amit azóta sikerült megoldani a kínai kommunista pártnak, illetve a népköztársaság vezetőségének. De hogy akkor ezek annyira sikeresek voltak, ezek a mozgolódások, hogy egyszerűen a polcra tették, jegelték az ügyet, és ezt egészen sikerült jegelni 21 évig.
A COVID intézkedése bemutatott hátraarcból van még más, amit érdemes kiolvasnunk?
Igen, azt hiszem azt, hogy a párt egy picit megrettenhetett, ugyanis a kínai emberek nagyon okosak, nagyon pragmatikusak, és az elmúlt 40 évben megtanulták, hogy lehet tüntetni. Kínában egyébként meglepő módon, utolsó adat, amit láttam, évi 500 000 tüntetés van. Lehet tüntetni abban az esetben, hogyha a tüntetésnek a célja gazdasági jellegű. Tehát lehet azt mondani, hogy szeretnénk jobban élni, és a párt erre reagál, ezt hagyja az ilyen típusú demonstrációkat. Ennek megfelelően sokszor a politikai feszültségeket is egy ilyen gazdasági mázzal öntik le a tüntetők, és azt mondják, hogy mi csak a jobb élet reményébe tüntetünk, hogy jobban éljünk, gazdagabbak legyünk, pedig egyébként politikai háttere van a dolognak. És a COVID tüntetések voltak azok, ahol egyszerűen már levetette ezt a burkot magáról számtalan kínai tüntető, és azt mondta, hogy nem, nekünk politikailag nem tetszik ez, hogy minket ide bezártok, és ebből legyen elég. És azt hiszem, hogy ezért történt ez a nagyon hirtelen és nagyon meglepő hátraharc, hogy azért is érdemes ezt figyelembe venni, mert ezt a zero COVID politikát, ezt a legfelsőbb vezetés döntötte el. Márpedig egy ilyen típusú rezsimben a legfelsőbb vezetés nem szokta bevallani, hogy hopp, ezt elszúrtuk, és forduljunk vissza.
Tamás, 2023 nyarán egy érdekes eseménynek lehettünk a szemtanúi, amelyben a kínai kormány és az államtanács két fontos tagja is igazából eltűnt a nyilvánosság előtt, aztán hetekkel, vagy az egyik esetében hónapokkal később, aztán egy cseréről értesülhettünk. Ugye itt Li Shangfu védelmi és Qin Kang külügyminiszterről van szó. Mit lehet tudnunk igazából ezeknek a lemondásoknak a hátteréről, és mit árul el mindez a kommunista párt belső működéséről?
Isteni pletykák vannak róla, és az a baj, hogy így, mint ugye a tudós ember az embernek be is kéne fognia a száját, mert pletykákat nem kommentálunk. Valószínűleg mind a két esetben olyan kirívó, etikátlan vagy erkölcstelen dolgot hajtottak végre, hogy azt hiszem, hogy a külügyminiszter volt, ha jól tévedek, akinek kiderült, hogy valószínűleg van egy amerikai állampolgár eltitkolt gyereke.
Béranyától,
tehát ez ugye a párt nem megfelelő, de azért volt nagyon ciki mind a két eset, mert hát ez a megkinevezésük után gyakorlatilag pár héttel, pár hónappal derült ki. Na most, hogy a pletykákat egy picit félrerakjuk, nagyon nehéz eldönteni, megint csak egy fekete doboz Kína, nagyon nehéz eldönteni, hogy ennek a pletykáknak az előkerülése ez az ok, vagy az okozat volt. Uh-huh. Tehát, hogy valamilyen másokból próbáltak, vagy megszabadultak tőlük, mondjuk ellent mertek mondani Xi Jinpingnek, és ugye két nagyon fontos pozícióról beszélünk. A külügyminiszter esetén annyira kínos volt a helyzet, hogy vissza kellett hozni az előző külügyminisztert, hogy vegye át a stafétabotot egy időre, és hát a hadügyminiszter meg egy másik ilyen. Tehát lehet, hogy ellent mondtak Xi Jinpingnek, és akkor hirtelen kiderült, hogy ők nekik milyen erkölcstelen életük van, de ezt nem fogjuk soha megtudni.
Amit én erről tudok, az az, hogy nem csak ők tűntek el hirtelen, hanem, és ez alapja a különböző spekulációknak, hanem eltűntek a nukleáris programot felügyelő magas szintű vezetők is, nem sokkal egyébként a védelmi vagy a hadügyminiszter eltűnése után. És kétféle irány van, vagy értelmezés van ezzel kapcsolatban, ami túlmegy ezeken a személyes, ugye etikátlan eljárásokhoz kapcsolódó pletykákkal, amik egyébként szintén vannak, és ezeket a kínai sajtó próbálja is életben tartani. Tehát a külügyminiszter esetén egy eltitkolt gyerek, egy házasságon kívüli affér, ami egy nagyon elítélendő. A védelmi vagy a hadügyminiszter esetében pedig korrupciós vádak merültek föl, de ami itt fölmerült még, ugye azzal együtt, hogy még milyen magas beosztású politikusok tűntek el, az, hogy valamiféle a kínai nukleáris kérdéshez és államtitkokhoz kapcsolódó árulás történhetett itt. Ami nagyon érdekes, hogy a nyugati titkos szolgálatok azok teljesen csendben vannak. Egyáltalán nem kommentálták az eseményeket. Ők, akik valószínűleg tudnak részleteket arról, hogy pontosan mi lehetett azok.
Sose zavar meg ellenfeleidet, amikor éppen hibáznak, gondolhatták az amerikaiak. Egyébként itt a nukleáris erő kapcsán is isteni pletykák voltak, ugye az volt a korrupciós vád, hogy üzemanyag helyett vízzel voltak feltöltve a ballisztikus rakéták. Na most ez ugye nem nagyon működik, mert egyrészt egy jó részük szilárd hajtóanyagú, egy másik részüket meg a feltöltött vízzel az úgy korrodálja, hogy az nagyon hamar kiderülne. Harmadrészt a folyékony hatóanyagú rakéták nem feltöltve tárolják, tehát ugye azokat fel kell tölteni üzemanyaggal kilövés előtt. Úgyhogy ezek a pletykák azért sokat elárulnak arról, hogy milyen színvonal folynak ezek a beszélgetések.
Amíg egy dolog fontos lehet egyébként, hogy a külügyminiszter korában amerikai nagykövet volt, tehát hogy be volt ő kötve egyébként itt az euróatlanti úgymond kapcsolattártásába Kínának, amellett egyébként, hogy Xi Jinpingnek nagyon közeli és lojális munkatársa is volt. Szóval egy ilyen kettős dolog, hogy egyszerre van meg az amerikai kapcsolat, és egyszerre, meg egyébként brit külszolgálatban is kötve volt, mint hogy kínai részről a korábbi külügyminiszter. Én ugyanakkor jó kapcsolatot ápol Xi Jinpinggel. Biztos, hogy nem érintette egyébként Xi-t jól az, hogy ezeket a kulcsembereket el kell mozdítani.
Sőt, hát ő azért lett külügyminiszter, mert ugye annyira fontosak az amerikai kapcsolatok a kínaiaknak, hogy olyan embert akartak ebbe a pozícióba tudni, aki ismeri az Egyesült Államokat.
Igen. Jó, hát plegykát tényleg is tenni, de akkor térjünk vissza a beszélgetések a komolyabb területeire. Ugye részben már érintettük a Xi gazdaságpolitikájával kapcsolatos kérdéseket, amikor ő 2012-2013-ban a párt és az állam élére került, akkor kifejezetten keményen ostorozta azt, hogy az elmúlt évtizedek látványos fejlődése milyen egyenlőtlenségeket okozott, és nem tudott mindenhol egyenlően érvényesülni a felzárkózás és a gyarapodás, és kifejezetten a közös jólét elvét hirdette meg. Ehhez képest volt éles fordulat az, amit az előbb már utaltam rá, a jólétizmus vágyában fogalmazott meg, nevezetesen, hogy egész egyszerűen a növekedés és a jóléti növekedés miatt egész egyszerűen ellustulhat a kínai nép. Miközben egyébként a nyugati sajtóban számos cikk jelenik meg arról, hogy milyen probléma a rekordmagas munkanélküliség a fiatalok körében, a vidékről városra vándorló milliók szociális helyzetének a rendezetlensége, és így tovább. Milyen társadalmi feszültségek, problémák a legégetőbbek jelenleg a kínai társadalomban? Nyilván már azért is egy nehéz kérdés, mert hogy hatalmas területről beszélünk, de mégis van-e bármilyen egységes elv, ami egyként problémát jelent a kínai társadalom egészét illetően?
Azt hiszem, hogy ez most fog kialakulni. Tehát a kínaiak most már második generációjának az szokatlan, hogy nem évi 15-10, de legalább 8%-kal nő a gazdaság, és ugye épp az előbb említett fiatalok munkanélkülisége, az becslések szerint lehet, hogy elérte már a 25%-ot, ami egészen orbitálisan nagy szám. Különösen annak fényében, hogy a párt 40 éven keresztül, ha egy valamit figyelt, akkor pontosan ez volt. Ők tudták azt, hogy milyen GDP növekedési ráta kell minden évben ahhoz, hogy mondjuk 15 millió munkapiacra belépő új fiatal embernek megteremtődjön az a megfelelő számú munkahely. És ezt úgy tűnik, hogy az elmúlt években nem tudják elérni, a gazdasági növekedés, az, főleg a valódi, az igazi gazdasági növekedés, és nem pedig a mesterségesen gerjesztett, egyszerűen nem hoz létre annyi munkahelyet, mint amire szükség van. Hogyha ez a társadalom szélesebb rétegeibe szétterjed ez az érzés, hogy az eddigi legitimáció, az eddigi társadalmi szerződés, ami ugye úgy szólt, hogy mi a párt, létrehozunk egy olyan gazdasági környezetet, ahol ti a nép évi 10-15%-a jobban értek, cserébe ti a nép nem dumáltok bele a nagy politikába. Ugye 40 évig ez volt a megállapodás a társadalmi szerződés Kínába. És ha ez most felborul, akkor azt hiszem, hogy beláthatatlan következményei lesznek. Látjuk, hogy nem véletlenül a párt az elmúlt években egyébként már sokkal többet költ belbiztonságra, mint a hadseregére, és ezek az infokráciának és a megfigyelő államnak a létrehozása az egyik legfőbb törekvésük.
Ugye van egy ilyen elemzői értékelés, hogy a kínai gazdasági modell igazából lenyomja a belső fogyasztást, és ez azért probléma, mert alapvetően szeretnének az exportorientált működésből egy a belső kereslet ösztönzésére átforduló gazdaságpolitikát megvalósítani. Mik a legfőbb akadályaidnek? Egyáltalán mit lehet elmondani a kínai újraelosztási szociális politikákról?
ezt az egész dolgot megpróbálják megváltoztatni, ahogy én látom, különösen 2020 óta. Tehát van egy nagy gazdasági fordulat, ugye Xi Jinping új norma, vagy új normális jelszóval, vagy szlogennel vezette be, ami egy ilyen minőségi termelés felé történő elmozdulást jelent. De azt is jelenti, ez nagyon érdekes, egy ilyen technológiai nacionalizmust is jelent, hogy Kína nem lehet függ, nem függhet a külföldi technológiákon, hanem minél inkább saját fejlesztésekre és innováció alapú fejlesztésekbe kell fektetni, ugye az állami vagyon. Ez az egyik oldal. A másik oldal ez a kettős cirkulációnak az elképzelés, amit 2020-ban vezetett be Xi Jinping. Egyébként arra válaszul, hogy egyre inkább veszélyessé váltak az ilyen különböző vámháborúk és esetleges szankciókkal való fenyegetések. Ennek a lényege az volt, hogy nem csak a technológiai önellátást kell fejleszteni nagyon erősen, hanem a belső piacot is. És ez kicsit közelít most már a kérdésedhez. Szóval, hogy a kínai fejlesztési célok között a belső piac fejlesztése, és az, hogy minél a kínai gazdaság minél inkább önellátó legyen, amellett, hogy mennek ezek a szép globális kezdeményezések és globális elképzelések a világ számára, amellett így azt is látjuk, hogy a kínai vezetések ezt fölismeri, hogy ez egy rohadt nagy ország, amely egészen komolyan képes önellátóvá válni, hogyha ebben megfelelő mennyiségű befektetés érkezik. Úgyhogy ilyen módon igyekeznek lényegében valamennyire leválasztani a belső piacot egyébként a külföldi függéstől, és egy kicsit meg is erősíteni a vásárló erejét a kínai fogyasztóknak lényegében.
Csak ez nem sikerül, ugye a GDP-t háromféle módon lehet elkölteni. Befektetjük, elfogyasztjuk, exportáljuk. A kínai növekedési modell az elmúlt most már 15 évben ugye folyamatosan a állótőke beruházásról, befektetésekről szólt. Ingatlant építünk, vasutat építünk, repteret építünk. Ez a modell kifújt, egyébként kb. 10-15 éve át kellett volna állni arra, hogy belső fogyasztást erősítünk. Hogyan lehet belső fogyasztást erősíteni? Növelni kell ugye a jövedelmeket. De hogyha a GDP-ből ezt a tortát, ugye ami az eddig a befektetésekbe ment, ennek a szeletét elkezdjük csökkenteni annak érdekében, hogy a lakosság szeletét növeljük, ahhoz el kell venni a pénzt azoktól, akik ezt a gazdasági rendszert, ennek a gazdasági rendszernek az elmúlt 40 évben a haszonélvezői voltak. Kik ezek? Xi Jinping mögött és a párt mögött álló erőcsoportok. Kiket nem akar Xi Jinping felbosszantani, hogy örökre hatalomra maradhasson? Azok, akik ezeknek a haszonélvezői. Tehát valójában van itt egy nagyon erős politikai oka annak, hogy a fogyasztást nem pörgetik fel, mert az át kéne csoportosítani gyakorlatilag a GDP-nek egy jelentős részét azoktól, akik eddig ezt élvezték, a hatalmasoktól, a néphez. És ez tulajdonképpen egy olyan önellentmondás, amit nem tud feloldani a párt.
Azért valamekkora átcsoportosítás működik egyébként, nem csak Xi Jinping alatt, hanem már Hu Jintao alatt is megkezdődött. Ez nagyon érdekes egyébként, a kínai vezetésnek az a fix ideje, hogy minden társadalmi problémát gazdasági fejlesztéssel lehet megoldani. Tehát mikor Nyugat-Kínában problémák vannak, Xinjiangban az ujgurok terrorista cselekményeket követnek el, akkor ezt úgy lehet eloltani, ezt a kis parazsat, hogyha gazdasági fejlesztéseket, befektetéseket viszünk ebbe a régióba. Ami szerintem egy egészen fura elképzelés, mert nagyon sok más eredője is lehet szociális problémáknak és feszültségeknek. Ebben az esetben biztos, hogy vannak más okok is, de ez egy fontos elképzelés, úgyhogy már Hu Jintao óta ez folyamatosan jelen van a diskurzusban, és valamekkora az fejlesztési átcsoportosítások is, vagy tőke átcsoportosítások is vannak, Nyugat-Kína fejlesztési. Vagy a keleti régió, a tengerparti régió egészen fejlett, ott már nincs olyan probléma, a nyugati régió viszont leszakadt elég jól.
Jól mondod, de ez fejlesztés, tehát ugyanúgy befektetések, nem pedig fogyasztási típusú átirányítása. Ugye látszik, hogy most a kínaiak elkezdték a pénzügyi forrásokat az eddigi befektetési típusú fejlesztési modellből átirányítani az összeszerelő szektorba, ugye ez a manufacturing, és az hol fog lecsapódni? Exportban. Tehát a beszélgetésünk innen indult, hogy ezért kell nekik Európa, mert az exportnak a növekedésével akarják ezt a gazdasági problémát áthidalni, csak még nem hiszem, hogy ezt el fogjuk fogyasztani.
Azért van, ami Kínának nagy erőssége az az, hogy új vezetőtermékeket próbálnak gyártani. És szerintem ebből a szempontból Xi Jinping igen, és a Xi Jinping vezetés igen jól rátette a kezét a világgazdaság, meg a Kondratjiev ciklusoknak a dobogó vénájára, vagy artériájára, hiszen kitalálták azt, hogy a jövő az a zöld átállás lesz, nem csak Kínában, hanem az egész világon, és szépen elkezdték fejleszteni ugye a napelem termelést, a különböző gyártani gyártanak egyébként szélturbinákat is, és ugye ehhez kapcsolódóan nem csak zöld energia termelésre van szükség, hanem fogyasztásra is, úgyhogy az e-car industry, vagyis a villamos autóiparban is eléggé előre haladtak.
És erről bőven fogunk még beszélni a következő blogban. Egy gyors helyzetértékelést szeretném még hallani tőletek. Az idei év elején Tájvánban elnökválasztás volt, és a Kínával szemben kritikus jelölt Lai Ching-tö nyert, illetve Hongkongban módosították az alkotmányt. Mit jelent ez a geopolitikai stabilitás szempontjából, ha van bármilyen jelentősége?
Érdemes elolvasni azokat a cikkeket, akár az Egyesült Államokból, akár Tájvánból, amik már 2027-28-ra valósítanak egy komoly katonai konfliktus Tájván és a szárazföld között, ami bevonná az Egyesült Államokat. Ugye 27-28-ban következne el Xi Jinping negyedik ciklusának a megkezdése, Tájvánon megint választások lesznek, az Egyesült Államokban megint kampány lesz, a kínai gazdaság nem valószínű, hogy magához tér, tehát Xi Jinpingnek iszonyatosan nagy szüksége lesz arra, hogy ilyen hate mongering, ugye külső és belső ellenségkép keresésével elterelje magáról a figyelmet, úgyhogy ha ezt összerakjuk azzal, hogy milyen buborék alakul ki körülötte és a kínai döntéshozatali rendszerben, akkor én kifejezetten aggodalommal nézek a következő 5 év geopolitikai fejleményeire.
Kinga? Én nagyon nyugodt vagyok, azért, mert a Lai Ching úgy nyilatkozott, hogy a Tajvan függetlenségének pragmatikus munkása, és azt mondta, hogy Tajvan már független. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy ez a vezetés a status quo-ban érdekelt, és a status quo fönntartásában, és az, hogy itt eszkaláció történni fog-e, vagy nem fog történni, az azért nagyban múlik azon is, hogy a tajvani vezetés milyen lépéseket fog tenni a jövőben. Ezekből én azt tudnám kiolvasni, meg egyébként figyelve mondjuk a demokratikus progresszív, vagy demokratikus haladás pártnak a történetét, hogyan próbálja pozícionálni magát Kínához képest, mármint hogy a népköztársasághoz képest, én azt mondom, hogy egy nyugodtabb periódus elé nézünk, ami egy, ez az egyik a Tájvánon, Hongkongban is. Hongkongban szerintem azért, mert az, ami történt nem olyan rég, ugye ez az alaptörvénynek a módosítás, annak egészen pontosan a 23. cikkelye módosult, ami azért vészes, vagy azért veszélyes, mert tulajdonképpen az állam titkok elárulása, a külföldi befolyás támogatása, hát az ilyen furcsa bűnügyekért életfogytiglant lehet kiszabni az új cikkely szerint. Ráadásul ugye a kihallgatási periódus 48 óráról 2 hétre nőtt, úgyhogy gyakorlatilag bárkit be lehet vinni és bent tartani 2 hétig. Ugye ez azt jelenti, hogy lényegében az ottani törvényt összehangolták a népköztársaság vonatkozó törvényeivel, ugyanakkor azt is jelenti, hogy sokkal nehezebb lesz bármit szervezni Hongkongban.
Sós Kinga, Matura Tamás, nagyon köszönöm mindkettőtöknek, hogy elfogadtátok köszönöm a meghívást, szépen. És mindezt megosztottátok a nézőinkkel.
Köszönjük.
Gyertek máskor is. Ti pedig nem menjetek sehova, mert azonnal érkezik Szunomár Ágnes és Feledi Botond, akikkel kifejezetten Xi látogatásának magyar vonatkozásait fogjuk majd tárgyalni. Előtte azonban készültünk egy összeállítással Xi európai turnéjáról. Ez következik, utána pedig folytatjuk a műsort.
Global markets are now flooded with cheaper Chinese electric cars. And their price is kept artificially low by huge state subsidies. This is distorting our market. And as we do not accept this distortion from the inside in our market, we do not accept this from the outside.
Le chemin est long, car nous avons...
Hosszú utat kell megtennünk, mert valljuk be, évtizedek óta alulfinanszíroztuk a saját termelésünket. A BG-nek alapvetően az volt a hozatéka, hogy az európaiak túl keveset termeltek és fektettek be. Ez a nem európai ipartól való nagyfokú függőséget is megteremtette.
Firstly, President Xi Jinping could be looking for any chance he can get to create a bit of division within Europe. It's no secret that a divided Europe is useful for any competitor or rival. Whether he will manage that remains to be seen. President Emmanuel Macron has again invited Commission President Ursula von der Leyen in a show of unity for his meeting with President Xi. He's also just had dinner with German Chancellor Olaf Scholz. Meanwhile, President Xi has opted for a stop in Budapest to meet with the EU's outlier Viktor Orbán. Secondly, he's going there to defend his economic vision and push back on accusations of overcapacity. For Beijing, some of its overcapacity is a necessary side effect of growth, and it's hypocritical for countries who had developed a long time ago to point their finger at its attempts at modernizing. For the EU, though, massive industrial subsidies amount to unfair competition and dumping.
Stúdióban Szunomár Ágnes, Kína szakértő, szervusz.
Szervusz!
És itt ülően Feledi Botond, a Partizán külpolitikai szakértője, szervusz!
Igen.
Kezdjük azzal, hogy a bejátszóból is kiderült igazából, hogy az európai-kínai viszonyt alapvetően és leginkább a gazdasági érdekellentétek határozták meg. Ugye emiatt is volt kiemelt jelentőség annak, hogy ezt a látogatást hogyan érdemes olvasnunk. Ugye elsőként azt szeretném, hogyha elmondanád, Ágnes, hogy mik azok a kereskedelmi konfliktusok, amik alapvetően határozzák meg az európai-kínai relációt.
Alapvetően az az egyenlőtlenség, ami fönnáll ebben a kereskedelmi relációban, és az, hogy az európai cégek hozzáférése Kínához az nem ugyanolyan, mint a kínai cégek hozzáférése Európához. Tehát egy csomó olyan egyenlőtlenségi pont van, ami miatt egyre dühösebb és egyre problémásabb ez a reláció Kína számára. Nagyon sok a párhuzam a kínai-amerikai és a kínai-európai reláció között, de még az Egyesült Államok megengedheti magának, hogy decouplingről, azaz lekapcsolódásról, szétkapcsolódásról beszél, addig az Európai Unió azért idáig nem merészkedik. Tisztában van azzal, hogy Kína nélkül akár az elektromos autóipar kapcsán, amiről nyilván beszélünk majd, nem áll meg egy lábon, és ő éppen ezért de-riskingről beszél. Tehát ez a sevelese nélküled viszony az, ami leginkább jellemzi mind a kereskedelmi, mind a befektetési viszonyokat.
Botton, mi volt a kínai elnökkel fontosabb célja Európába jövetelével, és mi a jelentőség annak, hogy pont a francia elnökkel találkozott?
Ugye a francia elnök egy bizonyos szempontból illeszkedik a Belgrád-Budapest tengelyre is, hiszen Emmanuel Macron az, aki folyton stratégiai autonómiáról beszél, tehát ha úgy tetszik, akkor a Atlanti Szövetségben azért lát egy olyan lehetőséget, hogy Európa stabilabb lábakra álljon. Ugye a kínai megosztási stratégia az többszintes, tehát részben van az USA-Európa közötti törésvonalnak a további ékelése, és aztán ezen belül az uniós törésvonalaknak a bővítése, ugye erről szól inkább a Budapest-Párizs választás. Nyilván Macronék nem örültek ennek nagyon, hogy más európai fővárosban is megáll, miután már a bizottsági elnökkel ráadásul Párizsban találkozott. Tehát ez, ha nagyon messziről nézem, külpolitikai szempontból egy ügyes megosztási kísérlet. Másrészt nagyon jól tudja azt Xi Jinping, hogy Macron által mögött az Európai Bizottság által indított elektromos autó állami támogatás vizsgálat mögött, ami azért javarészt azt szolgálta, hogy megnézzék, hogy vajon Kínában mennyi állami pénz megy ebbe a szektorba. Nyilván rengeteg, tehát ezt most már tudjuk, számos intézeti adat kijött erről a milliárdos nagyságrendekről. Tehát érdemes volt neki Macronnal személyesen is találkozni.
Mik azok a kínai áruk, amikre a legfőbb figyelem hárul ilyen téren? Mi az, amit ki kéne emelnünk az elektromos autók mellett még például?
Ugye több szektorban indult már vizsgálat, ezek nem azonos jogcímen indult vizsgálatok, de ugye ezek az orvosi eszközök, a vasúti beruházások, illetve most a szélenergiaipar, ugye amint túl vagyunk, és már késő bánat ez a napenergia történet, és hát nyilván az ellátási láncokban a nyersanyagok lesz majd egy következő, illetve a kínai oldalról itt volt szankció. Abban az értelemben, hogy korlátozták, engedélyhez kötötték az exportot.
Egy kérdés még engedj meg, mert a védővámok kapcsán szeretném, hogyha kitérnénk arra, hogy mennyire abszurd szerinted az, hogy pont a klímaváltozás közepette az EU épp a szélerőművekre és a napelemekre vet ki különböző védővámokat, amivel nyilván csak megdrágítja ezekhez való hozzáférést.
Hát ez az a időhorizont probléma, amiről itt beszélünk, hogy rövid távon ez nyilván egy nehézség, hogy nem tudjuk máshonnan behozni, de a saját iparunk nem fog felfejlődni, hogyha nem hagyjuk. Tehát lehet a kínaiakra támaszkodni, csak akkor még jobban ki lesz szolgáltatva Európa. Tehát ez egy iszonyatosan nehéz politika egyensúlyozási művelet, és azért én senkit nem ridlek Brüsszelben és a többi 27 fővárosban, de nem lehet azt hagyni, hogy egy ország csinálja. Tehát ez ugyanúgy veszélyezteti a klímaváltozás politikát, csak másik oldalról, geopolitikai oldalról.
Jó, a következő kérdés mindkettőtök szól elsőként hozzád, Ágnes, hogy az, hogy Kína adókedvezményekkel, szabályozással, vagy adott esetben közvetlen támogatással próbálja a saját iparát helyzetbe hozni, azért ez nem példanélküli való a történelemben. A legnagyobb igazából technológiai innovációk mindegyike így történt meg. Ráadásul az Egyesült Államokban jelenleg is lehet ilyen példát látni az Inflation Reduction Act-nél, ugyanúgy dollár 100 milliókat pumpálnak bele az amerikai gazdaságba, annak érdekében, hogy azt talpra állítsák, és Európából is lehetne ilyen típusú példákat hozni. Miben térnek el mégis ezektől a gyakorlatoktól az, amit Kínában látunk? Van olyan kritikai eleme a Kínával szemben megfogalmazott vádaknak, amelyekre mégis érdemes ilyen szempontból figyelni, mert eltér attól a gyakorlattól, amit akár Európában, akár Amerikában láttunk, vagy látunk?
Én úgy gondolom, hogy sokkal szisztematikusabban csinálják, sokkal előrelátóban. Ugye az egypártrendszernek az egyik előnye, hogy lehet hosszú távra tervezni, és éppen ezért ők már a 2000-es évek elején elhatározták, hogy melyek azok a high-tech iparágak, amelyekbe ők fektetni szeretnének, és éppen ezért nagyon tudatosan allokáltak erre forrásokat, és sokkal szisztematikusabban, mint azt egy 4-5 évig regnáló kormányzat tenni tudná. És egyébként ők is rendszeresen azzal érvelnek, amivel most te is, hogy amit nektek szabad volt és szabad most is, azt nekünk miért ne lehet. ugyancsak szabad, miért ne lehetne nekünk szubvencionálni bizonyos iparágakat addig, amíg még azok kiskorú iparágak. Egyébként nagyon szépen és fokozatosan vezették ki ezeket a szubvenciókat az elektromos autóiparból is. Tehát mostanra, mire ők megjelentek az európai piacokon, és számítottak is arra, hogy majd nyilván betámadja őket az Európai Unió azokkal a típusú vádakkal, amelyekről az imént beszéltünk, olyannyira kivezették ezeket, hogy alapvetően már fogyasztói oldalon szubvencionálnak, és ezt csináljuk mi is.
De akkor véletlenül sem akarok sinofil pozíciót fölvenni, de akkor valójában itt a piacféltésen kívül van bármilyen más motiváció, ami ezeknek a kritikáknak alapot adhat, és amik jogosak lehetnek Kínával szemben?
Nem csak a piacot féltjük, hanem az európai ipart féltjük, az európai ipar versenyképességét féltjük, ami most először egy nagyon komoly kihívóra talál az autóipar területén. Korábban ugye ilyen probléma a Kína relációjában nem volt, Japán relációjában a 70-es években egy nagyon hasonló folyamat zajlott le az olajárobbanást követően, és nagyon sok a párhuzam egyébként a két folyamat között.
Hát azért azt tegyük még hozzá, hogy azért itt elképesztő mértékű szellemi tulajdon kitalicskázás zajlott. Tehát ha megnézzük a kínai beruházásokat akár a 2010-es évek végéig, akkor ezek jelentős része egyébként nem zöldmezős beruházás volt, mint amit most látunk Magyarországon, hanem ugye akvizíció olyan cégeknél, ahol szépen eltalicskázták a szellemi tulajdont. Ugyanezen egyébként dolgoztak a hackerek és nagyon sokan mások is. Most az amerikai tengeralattjáró programtól a legfrissebb hírek 2 hete tartóztatták le ugye azt a kínai kémpárost most Németországban, akik egyetemeken keresztül pumpolták ki a különböző autótechnológiákat. Tehát ez a mai napig zajlik, működik, nyilván ezt más is csinálja megint csak, nem azt mondom, de ez egy ipari nagyságrend egy kommunista párt irányítása alatt.
A védővámok és szankciók rendszerében lehet beszélni egyébként egységes európai érdekről, hiszen nyilvánvalóan, hogyha adott esetben majd Kína is válaszul büntetővámokat vet ki, akkor az egyes szektorokat más és másként érint egyes országokban, ahol mondjuk egyik vagy másik szektor jobban beágyazott, így adott esetben akár különböző tőkés csoportok is lehetnek, amelyek mondjuk egy céges álláspontot nem tudnak ebben fölvenni. Szóval vannak-e ellentétek a tagállamok között a Kínához való viszonyban, és igen, akkor mik a legfontosabb törésvonalak ebben?
Abszolút vannak, ugye ezt látjuk az elmúlt egy évben, és talán ennek köszönhető az is, hogy Olaf Scholz nem ment el most Párizsba egységsóra, sőt, ugye nem is utazott együtt még korábban Macronnal Franciaországba, pedig volt már erre példa a Merkel korszakban. Tehát Scholz abszolút lekapcsolódott erről a vonatról, talán pont az emlegetett nagyipari érdekek miatt. Tehát az a néhány nagy német ipari szereplő, akik egyébként boldogan ültek föl most áprilisban Olaf Scholz gépére, hogy elmenjenek vele Pekingbe, ők azért egészen másban érdekeltek, még akkor is, hogyha egyébként effektíve ezzel is veszít munkaerőt Németország, tehát politikailag se értem, hogy miért lenne érdeke, leszámítva a kampánytámogatást, mert munkahelyek meg fognak ettől szűnni. Tehát látjuk, hogy ennek ellenére megszűnnek munkahelyek, és amiről a kutatások most szólnak, amit én látok Brüsszelben, az, hogy a Mittelstand, tehát ugye a kis- és középvállalatok Németországban viszont elképesztően azt akartam mondani, hogy megszívják, de mondjunk valami szebb szót. Tehát nagyon-nagyon nehéz nekik ezt elviselni, hiszen az ő érdekük ugyanaz lenne, mint az európai tagállamok nagyobb részé, hogy védjük meg az európai piacot. Tehát itt van egy nagyon erős nagyipari érdek versus néhány másik tagállam, és a kínaiak egyébként ügyesen válogatják ki a viszont válaszokat, nem véletlen a francia konyak szektor találták meg azzal, hogy Macron megfogják. Egyébként ez meglepő módon egy 70 ezer embernek munkát adó szektor Franciaországban, tehát nem elhanyagolható, de ez rájuk lett méretezve.
Abszolút egyetértek.
Jó, akkor térjünk át Szí budapesti látogatására. Ugye itt több beruházást is lebegtettek, hogy mikkel fog érkezni majd a kínai elnök Magyarországra. Kínai-magyar projekteknek a hírével volt elég igazából az elmúlt hetekben a sajtó. Van-e bármilyen megalapozott tudásunk arról, hogy ténylegesen milyen projektek és milyen szakaszban vannak az előkészítés tekintve?
Alapvetően azért nem, szerintem szándékosan szivárogtattak bizonyos információkat, hogy egy picit feljebb vigyék az érdeklődést, tehát a BYD kapcsán biztos lesz valami ünnepélyes bejelentés, a Great Wall Motors az azért tulajdonképpen félig titok, de félig már valóság, nem véletlen a V0-ás körgyűrű, amit egyébként 20 évvel ezelőtt is reklámoztak már, meg a Ferihegyet Budapest előszekötő, vagy a Repteret Budapest előszekötő gyorsvasút. Ezek biztos, hogy valamilyen módon előkerülnek majd a mostani megbeszélések során, de azért érzésem szerint lesz ennél több is. Energetikai projektekre is lehet számítani, napelemek például. De ezek azért egyelőre pletyka szinten vannak, csak valahogy mindegyik úgy szivárok, hogy az ember sejti, hogy elképzelhető, hogy el is fog hangozni az ügyben valami.
Ugye Pécs melletti autógyárról is szóltak hírek, nekünk ezt kormányzati források egyáltalán nem erősítették meg, de azért volt egyfajta ellentmondás, mert volt olyan forrásunk, aki azt föltételezte, hogy elképzelhető, hogy fél-egy év múlva kerül majd csak bejelentése, mert hogy állítólag tényleg dolgoznak rajta valahol. Lehet erről bármi érdemlegeset tudni jelenleg, vagy ez jelenleg igazából csak pletyka?
A források egy része egészen biztos információként állalta, de én is láttam azokat a forrásokat, amelyek szerint ez fake news.
Mindezeken túlmenően mi lehet még a jelentősége Szép Budapesti látogatásának, Botond?
Hát a dátum az egészen szívfacsaró, ugye mégiscsak Európa napon érkezik ide a kínai kommunista párt főtitkára. Tehát ez, hogyha ez lesz az ürügy annak, hogy magyar miniszterelnök nem tud együtt ünnepelni a 26-okkal, akkor az egy elég furcsa történet, és mindez úgy, hogy egyébként Belgrádból ugye a NATO eltalálta véletlenül a kínai nagykövetség épületét 1999-ben, amikor Belgrádban a szerbeket bombázták, és ugye ennek a 25. évfordulójáról érkezik ide. Tehát szimbólumában azért ez egy nagyon, mondjuk úgy, hogy Nyugat és Európa ellenes üzenet, hogyha a dátumot nézem, és azt látjuk, hogy a magyar kormánynak azért az európai pénzekkel kapcsolatos nehézségei, az egész költségvetési nehézsége kapcsán van egy folyamatosan fennálló szándéka, hogy valamilyen formában megnövelje a kínai finanszírozást, gondolom az út és a vezeten túl is, tehát az infrastruktúra beruházásokon túl. Ugye apróbb hiteleket láttunk magyar állami cégek felé korábban, nem feltétlenül Magyarországon keresztül, de létező hiteleket. Tehát azt gondolom, hogy ez a legizgalmasabb része, erről én biztos nem tudok többet, és nem is biztos, hogy most fogunk tudni, de hogy napirenden lenne, arra elég nagy fogadást kötnék.
Ágnes, a 2010-es évek első felében igazából a köznemetség tárgyolt az Orbán kormány keleti nyitás politikája, nem voltak érdemi gazdasági eredményei. Ehhez képest az elmúlt években azért mégiscsak azt látjuk, hogy nagy volumenben érkeznek befektetések. Itt két, nem tudom én, zászlósajót érdemes kiemelni nyilván, az egyik a CATL akkumulátorgyár, illetve a BYD elektromos autógyár. Csak ennek a két beruházásnak az összértéke 4800 millió forint, ami elképesztően magas összeg. Miért jön ennyi kínai befektetés, és mi Magyarország szerepe a kínai gazdaság szempontjából?
Ugye az előbb említett elektromos autóipari fejlesztések nagy állami szubvenciókkal Kínában, azok most értek el arra a pontra, hogy el lehet kezdeni megjelenni az európai piacokon, meghódítani, ha úgy tetszik, az európai piacokat, ami az európai bázis kell. És azért európai bázis nem mindenki szeretne lenni, különösen abban az időszakban, amikor egy európai számára, vagy európai kormányzat számára alapvetően Kína az egy stratégiai rivális. Tulajdonképpen az unión belül Magyarország az egyetlen, aki nem tekint stratégiai riválisként Kínára, viszont kifejezetten örömmel ápolja a kapcsolatokat vele, egy nagyon baráti hangot üt meg politikailag is, és ez számos, akár a saját kutatási interjúim is bizonyítják, hogy ez egy nagyon fontos szempont egy kínai vállalat állomáskeresésekor. Tehát, hogyha helyet keresnek a befektetésükhöz, akkor az, hogy milyen a politikai reláció az anyaország és ezen ország kormányzata között, az egy nagyon fontos szempont. Itt nincsenek tüntetések, a delegációk érkezése környékén az itteni kormányzati képviselők nem járnak Tajvanra parolázni, és ezek mind-mind nagyon fontos szempontok.
És ez egyetlen egy más európai tagállam sem tudná biztosítani a kínai vezetés számára?
Azt, hogy adott esetben itt relatíve olcsóbb a munkaerő, mint mondjuk Németországban, azt tudják a szlovákok is,
igen,
meg a csehek is. Azt, hogy milyenek az adózási körülmények, megint csak tudják a környező országok. Azt, hogy benne vagyunk az Európai Unióban, és bármi, amit itt gyártanak, Made in EU címkét kap, is tudják számosan, de ez a politikai reláció, ez a fajta barátság faktor, én ezt így szoktam nevezni, ez a többi Európai Uniós tagállam esetében nem adott, és különösen nem ilyen tartósan.
Tehát, akkor, bocsánat, tehát akkor nem csak, nem pusztán diplomáciai gesztus az, amikor mondjuk adott esetben a tibeti tiltakozásokkal összefüggésben kihelyezett molinókat vagy egyéb szimbólumokat rekordgyorsasággal tünteti el a rendőrség, hanem ennek ténylegesen lenne komoly gazdasági és politikai súlya is?
Van. Kína esetében van, ezt egyértelműen mutatják kutatási eredmények.
Wow. Botond.
Hát, és nyilván ezen dolgozik a kínai titkosszolgálat is, ezt megint csak nem fogjuk tudni, csak hogyha mi lennénk Pekingben és néznénk Európát, hogy hova lehet bemenni, akkor nyilván ez is egy kérdés. Illetve hát ha a kínai beruházás szempontjából nézzük, akkor azért a pénzügyi kitettség, tehát hogy ki az, akit meg lehet fogni, és milyen módon lehet megfogni, illetve az a stabilitás, amit egy kínai szemmel nézve egy 14 éves magyar miniszterelnöki ciklus kínál, a szintén vonzó.
És akkor a magyar nemzetgazdaság szerkezetét egy pillanatra figyelembe véve, ugye alapvetően szokás azzal az értékítélettel élni, hogy mi az összeszerelő üzeme lennénk a német autóiparnak, és ez az ügyfüggőség igazából most már jó évtizede velünk van, és velünk is ez sokáig. Ebből a szempontból nézve azok a befektetések, amik most érkeznek Kínából Magyarországra, hogyan fognak változtatni a globális termelési láncolaton belül elfoglalt pozíciónkon, megerősíti azt, vagy adott esetben képesek leszünk ezzel följebb kerülni ezen az értékláncon, szóval mit lehet erről a jelenlegi tudásaink alapján elmondani?
Nagyon röviden a válasz az, hogy sehogy. Tehát ez nem fog változni, egy picit hosszabban.
Tehát akkor megerősíti végül is?
Hát megerősíti azt, hogy továbbra is összeszerelő üzem leszünk, csak potenciálisan nem, vagy nem kizárólag a német autógyártóké, hanem a kínai vállalatoké is. E tekintetben egyébként a kínaiak követik a különböző nyugati autógyártók, vagy a különböző nyugati gyártók, nem csak autóiparról van itt szó, nyomdokait, és úgy tekintenek Kelet-Közép-Európára, mint egy összeszerelő üzemre, hiszen nekünk ebben van tapasztalatunk, és ráadásul Magyarország részéről nyitottság is van ezeknek a befektetéseknek a fogadására, azzal pedig valóban nem a kínaiaknak kell foglalkoznia, hogy ez egyébként tovább konzervál egy olyan állapotot, amely gazdasági értelemben nem túl hatékony a magyar gazdaság számára.
Akkor azt ki lehet jelenteni már a mostani tudásunk alapján is biztosan, hogy jelentős, érdemi magyar hozzáadott érték ezeknek a gyáraknak a működésében nem lesz.
Kevesebb magyar hozzáadott érték lesz ezeknek a gyáraknak a működése esetén, mint a mostani itt lévő autóipari gyárak működése esetében van. Tehát, ha úgy tetszik, egy kicsit romlani fog a helyzet.
Mondd.
Csak annyi, hogy tehát úgy érkezik ide ez a 4000 milliárd forint, hogy közben azt látjuk, hogy más tagállamokban egyébként már effektíve a beérkező befektetések átvilágítása zajlik, és felvásárlásokat akadályoznak meg. Tehát tudunk ilyen belga infrastruktúra céget, ilyen német chipgyártót, nem is első vonalbelit. Tehát, hogy ezeket látjuk történni Európa különböző országaiban, hogy egyszerűen megállítják a kínai pénzt, nem hogy behívnák. Nyilván vannak szektorok, ahova egyébként továbbra is bemennek, de máshol meg megállítják őket. Tehát ez egy hihetetlen izgalmas kérdés lesz, és azt tegyük hozzá, hogy a szomszédos országok tekintetében szerintem 2022. február még egy fordulópont. Tehát amikor kiderül, hogy Kína beáll az oroszok mögé a maga módján támogatni az orosz inváziót, az érdekes módon szerintem számos közép-európai ország kapcsolatára Kínával egy picit visszahatott, tehát ennek azért van egy másodlagos hatása, hogy hogyan tekintünk Kínára az ukrán háború fényében. Ebben ugye Magyarország megint csak külön utas, ami hát kapóra jött ennek a kapcsolatnak.
De akkor mi a cél igazából a kormánynak ezzel az egészszel a ti megítélésetek szerint?
Ugye politikai elemzőként én a racionális érvek határáig tudok elmenni, tehát azt gondolom, hogy itt nem feltétlenül...
És ezeket nem találsz most?
Nem feltétlenül tudok itt hirtelen előrántani olyanokat, ami ezt indokolja. Nyilván úgy igen, hogyha nem nemzetérdeket nézek, hanem mondjuk kormányérdeket nézek, vagy pedig adott esetben egy szűkebb kör érdekét nézem, akkor ezekre vannak racionális magyarázatok. De az, hogy nemzetgazdaságilag Magyarország egy demográfiai helyzetét tekintve kevés energiával pont az akkumulátor értékláncba megy bele, nyilván Kínából nem jön ki olyan sok minden, tehát nehéz másba belemenni, és 6G-t nem fogunk fejleszteni sajnos, de azt gondolom, hogy itt az elemzésnek egy más szintje tud erre magyarázatot adni.
Amit hol kell keresnünk, vagy hol kell beazonosítanunk?
Amit sokkal közelebb kell a kormányzati személyekhez keresni, mint sem nemzetgazdasági okokban.
Várj, bocsak, ezt egy kicsit pontosíts. Tehát te személyes leköteleződéseket sejtesz-e mögött, vagy ott esetben privát érdekeknek az érvényesülését, vagy inkább azt, hogy az a hatalmi gépezet, ami Orbán Viktor hatalomban maradását garantálja, szóval annak a szempontjából ebben lehet hozzáadott érték a kínai együttműködésből?
Hát minél régebb óta van hatalomban egy rendszer, annál inkább, hogy ezt a más is megfogalmazta, azon dolgozik, hogy hatalomban is tudjon maradni, és ha kell szükség esetén akár előre menekülve tehesse ezt. Azt gondolom, hogy ez alól a társadalomtudományi törvény alól a magyar kormány sem kivétel, tehát biztos, hogy ez is igaz. És hát ahogy mondtam, ugye ahogy az orosz kapcsolatban egyre inkább láttuk a személyi összefüggéseket, úgy azt gondolom, hogy ezt majd idővel fogjuk látni oknyomozásokban a kínai vonalon is.
Gazdasági tekintetben túl sok előnyét én sem látom ennek. Őszintén szólva, úgy általában a relációnak a kereskedelmi volumenünk nő, de főleg azért, mert az importunk nő, nem pedig az exportunk. Ráadásul az exportunk több mint 80%-át elnézést az itt megtelepülő multinacionális vállalatok adják. A beruházásokból a profitot a legtöbbször a vállalatok hazautalják, tehát ez nem marad itt, nem fektetik be újra. És a munkahelyteremtés, amit pozitívumként szoktak mondani, pedig egy olyan társadalomban, ahol ugye munkaerő hiány van inkább, nem feltétlenül. Ami nem feltétlenül jelent pozitívumot, amit még ki szoktak emelni, hogy majd kutatásfejlesztési tovagyűrűző hatások lehetnek, de tekintettel arra, hogy szigorúan összeszerelést hoz mindenki, erre azért nem nagyon számíthatunk a közeljövőben, és szerintem a távoli jövőben sem.
Csak egy utolsó kérdés még Botonthoz. Ugye az Orbán kormány nagyon nagy téteket tesz arra, hogy Trump elnökség következik novemberben majd. Miközben egyébként az első elnökségi ciklusa alapján azt lehet látni Trump elnöknél, hogy ő inkább élezte a kereskedelmi háborút Kína és az Egyesült Államok vonatkozásában. Tehát, hogy furcsa módon, mint hogyha a Biden elnökség sokkal inkább kedvezne a Kína politikájában Orbániknak ezzel a típusú gazdasági fejlesztési eltörekvéseivel, ami akár az akkumulátorgyárban, akár az elektromos autó gyárban megmutatkozik. A te megítélésed szerint változhat-e, vagy adott esetben lukra futhat-e Orbán abban a kérdésben, hogyha adott esetben tényleg lesz Trump elnökség, és közben meg már ilyen komoly hidak épültek ki Magyarország és Kína között. Tehát melyik elnökség mit jelenthet Orbáni Kína politikájára nézve?
Ugye egész biztos, tehát Trump utolsó külügyminisztere Mike Pompeo még tette egy közép-európai körutat annak idején, és már akkor is keményen egy kínai telekom cég ellen agitálta a környékbeli fővárosokat, ugye ebbe se állt bele Magyarország, sőt egy logisztikai központot létrehozott ennek a cégnek.
Tehát, ha bejelentette, hogy ez a cég építi majd az 5G hálózatot?
Ami megint csak szembe megy, nem csak az amerikai érdekkel egyébként, nyilván éppen azzal is, de az európaival is, tehát megint csak a saját magunk alatt vágjuk a fát, ugye olyan ügyekben, ahol biztonsági lések már régen kiderültek. Tehát a Trump elnökséggel azt gondolom, hogy ez egy nehezen kompatibilis történet, de pont ebben egyébként a Biden-Trump kontinuitás tökéletesen megfigyelhető volt, sőt Biden tulajdonképp még csavart egyet-kettőt ezen a rendszeren, tehát sokkal keményebb szankciókat tudott néhány területen, mint a félvezetőipar bevezetni. Tehát én itt nem látok nagyon menekülési útvonalat, azt viszont tegyük hozzá, hogy amíg egy kommunista párt főtitkár tud irányítani pénzeket, addig Trumpnak a Fehérházból nagyon nagy hatalma van, és persze némi pénzt lehet irányítani, de az amerikai part nem ő irányítja még akkor se, hogyha szeretné ezt gondolni. Tehát ebből a szempontból egészen más viszony van a gazdaságokhoz. Tehát azt, hogy mit várhat Magyarország egy Trump elnökség esetén, politikai narratívákat lehet várni, de gazdasági befektetés az annak fog szólni, amilyen a környezet, és jelenleg ugye éppen nincsen a kettős adózás elkülönüléséről január óta érvényben lévő szerződésünk Amerikával.
Feledi Botond, Sznomár Ágnes, nagyon szépen köszönöm mindkettőtnek, hogy eljöttetek és elfogadtátok a meghívást. Gyertek meg máskor is.
Köszönjük.
Köszönjük.
Nektek pedig köszönjük szépen a figyelmeteket, ez volt az adásunk, amellyel Szia elnök magyarországi látogatását próbáltuk meg egy kicsit kontextusba helyezni. Néhány fontos közlemény. Először is mindenképpen iratkozzatok fel a heti Feledire, ha még nem tettétek volna meg, és ha szeretnétek képben lenni a világpolitika alakulásával kapcsolatos legfontosabb fejleményekről. Ez minden héten a posztolálatokba juttatja el Feledi Botond és csapatának elemzését. Emellett még ajánlom hallgatni Feledi Botond podcastját, mindkettőt természetesen a Partizán felületén tudjátok megtenni. A leírásba belinkeltük egyébként a linket, amelyen keresztül fel tudtok iratkozni, és akkor rögtön meg is kapjátok a következő adag hírlevelet. Emellett fontos az, hogy most május 11-én tartjuk a Vétó tavaszi évadzáró adását Budapesten, a Vasas szakszervezeti székházban. Még vannak szabad jegyek, hogyha szeretnél lejönni és élőben részt venni a felvételen és találkozni Rupp Bálinttal, akkor gyere el, vedd meg a jegyedet, ezt is megtalálod szintén a leírásban. Május 17-én pedig az Európai Parlamenti listavezetők vitáját tartjuk meg a Budapesti Kongresszusi Központban. Erre is lehet még jegyeket kapni, az ehhez szükséges infót is megtalálod szintén a leírásban. Ahogy pedig az adás legelején említettem, idén is gyűjtjük az adó 1%-okat, hogyha mi nem rendelkeztél volna az adódról, akkor kérlek, hogy egyrészt tedd meg, másrészt, hogyha gondolod és van lehetőséged, akkor kérlek, hogy ezt a Partizán részére ajánld fel, hogy pontosan miért akarjuk kérni ezt tőled, és hogy mire használnánk az így keletkezett többletforrásokat. Nos, erről szól a következő videó, amiben összefoglaltuk a jövőre vonatkozó terveinket. Ezzel búcsúzunk, holnap este 6-kor újra találkozunk, addig is ciao. Ne feledd, kérdések nélkül nincs változás, de közösség nélkül nincs Partizán. 2024. szeptemberétől új korszakra kezdődik a Partizánnak. A tavaszi országjáró turnia kezdete annak a projektnek, amellyel újraértelmezzük a közösségszervezés és a média munka jelenleg idehaza ismert fogalmait. Az ország nem csak Budapestből áll, ezért szeretnénk tartósítani a fővároson kívüli jelenlétünket. Ehhez pedig minden korábbinál több erőforrásra van szükségünk, vagyis sok tízezer elkötelezett támogatóra, aki nekünk ajánlja fel idén az adója 1%-át. Országos szinten akarunk tenni egy igazságosabb nyilvánosságért, ahol élénk viták tárgya, hogy az ország gazdasági és politikai elitjének döntései hogyan határozzák meg milliók mindennapjait. Magyarország elhallgatott történeteit akarjuk kihangosítani, a közhelyek helyett új szempontokat találni, megmutatni azt, amit el akarnak rejteni, és emlékeztetni arra, amit el akarnak felettetni. egy szolidáris társadalomért dolgozunk, ahol az igazságtalanságnak következménye van, és ahol a leggyengébbek hangját is meghallják. És persze azt akarjuk elérni, hogy válaszoljanak a hatalmasok azokra a kérdésekre, amelyek az ország sorsa szempontjából a legfontosabbak. Éppen ezért arra kérlek, hogy állj mellénk, és 2024-ben te is ajánld fel számunkra az adód 1%-át, hogy folytathassuk munkánkat egy igazságosabb Magyarországért.